Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk Istenünk, kérünk téged, ahogy énekeltünk, szent lelkedet kérve, gyújts meg a mi szívünk lángját, és attól, hogy teljes szeretettel forduljon a mi szívünk feléd, és Uram, hadd vegyük örömmel a te igédet, még akkor is, ha ez az ige talán félelmet ébreszt a szívünkbe, ha ez az ige talán megrémít bennünket, de látjuk, Uram, hogy csodálatos mindaz, amit te teszel, és tanulhatunk belőle, és megeleveníthetett általa az életünket, és ezért kérünk, hogy áldj meg most minket az ige által, tudjuk, hogy itt vagy velünk. Ez a biztos hit, a te ígéretedre való ráállás tesz bennünket erőssé, és ezt tesz bennünket nyitottá a te igéd számára. Köszönjük, hogy ezt is te ébresztetted bennünk. Te mondtad, Uram, hogy ha ketten-hárman összejövünk a te nevedben, itt vagy velünk. Köszönjük, Uram, hogy így van most is. Amen. Szeretett testvéreim, ma is az útmutató szerint választott alapigét fogom olvasni, Dániel próféta könyvének 5. fejezetéből a 17. verstől olvasom az igét. Dániel így válaszolt a királynak: ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Ó király, a felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot, dicsőséget adott atyádnak, Nebukadnezárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életbe hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor a szíve fölfúvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökör, és az égharmatja áztatta a testét, amíg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és ő azt ülteti a trónra, akit akar. De te, Belsazár, akinek a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból, főrangú embereiddel, feleségeiddel, ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Ez az az írás, amely föliratott: mené, mené, tekél, upharsin. Ez pedig a szavak magyarázata. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten a királyságodat, és véget vett annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. Akkor Belsazár parancsára Dániát bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Belsazárt, a káldeusok királyát. Urunk, a te igéd lélek és élet, eleveníts, Uram, minket általa. Amen. Mm. Szeretett testvéreim, a hívő keresztények sem szeretjük azokat az igéket, amelyek sokszor olyan kemények és ítéletesek, amelyek félelmet ébresztenek a szívünkbe, mert sokkal inkább szeretjük a kegyelem igéjét hallgatni. Sokkal inkább szeretjük azokat a simogató, kedves szavakat, amiket sokszor tényleg Isten mond az őt szeretőknek. Igen, az őt szeretőknek mindig kegyelmes szava van. Istennek a személye, az ő tulajdonsága a Bibliából ismerhető meg. Jézus Krisztus jelentette ki igazán, és ugye sokszor halljuk azt a furcsa meggondolást, hogy az Ószövetség Istene az valami rettenetes és bosszúálló Isten, de az Új Szövetség Istene az a szeretet Istene. Hát egyáltalán nem lehet az Ószövetség Istenét és az Új Szövetség Istenét külön választani. Egy és ugyanaz az Isten. És erről az Istenről azt mondja az ige, hogy ő soha nem változik meg. Ő örökké ugyanaz. És ez az Isten bizony rendelkezik azzal a tulajdonságával, hogy könyörül, akinek könyörül, irgalmaz, akinek irgalmaz, és fenntartja a jogot, hogy mint igazságos bíró ítéletet tartson azok felett, akik ezt megérdemlik. És higgyük el, hogy a mi Úrunk, amikor ítél, és amikor az Ószövetségben például ezt olvasjuk, hogy bosszút áll az Úr, az nem olyan világos a mi nyelvünkön, mint a héber eredetiben, hogy ott törvényes ítéletről van szó, bírói ítéletről van szó. A bosszúállás azt jelenti, hogy megkapja az illető a megérdemelt igazságos büntetését. Tehát nem valami olyan bosszúról van szó, amelyik túllép minden határt, hanem az igazság szolgáltatásról van szó. És most is erről olvashatunk, mert igenis az Isten igazságot fog szolgáltatni. Hiszen sokszor olvassuk a Bibliában, hogy a zsidók, a hívő zsidók kiáltanak az Istenhez, hogy hol vagy, miért nem teszel igazságot, inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, mert azok kísértik az Istent, mégis megmenekülnek, mi meg itt vagyunk a magunk nyomorúságaival, és úgy tűnik, hogy nem érdemes neked szolgálni, mert te úgysem jutalmazod meg azokat. Háborognak és lázadoznak az Isten ellen a hívők. És milyen furcsa, mert nem ismerik az Istent. Az Isten, így mondja az ige, nem feledkezik el a ti cselekedeteitekről. Isten nem lehet kiátszani Isten egyik tulajdonságát a másik ellen. Isten szent Isten. Ez az egyik legjellemzőbb tulajdonsága. Szent, szent, szent a seregek ura. Teljes a föld az ő dicsőségével. És ez a szentsége, ez nem tűri a bűnt. Bűngyűlölő Isten, így mondja az ige. És az Úr Jézus is bűngyűlölő volt. Azt mondta Péternek, ha meg nem moslak, semmi között hozzám. Ugye? Nagyon világos. Isten meg akarja tisztítani az ő népét. És nem csak az ő népét. A kívülállókat is belülvalókká akarja tenni. Nagyon érdekes a Dániel könyvének története. Az ember rádöbben, és a zsidók is kénytelenek voltak rádöbbenni arra, amire Péter csak a Kornélius házába döbben rá, amikor azt mondja, most értettem meg csak igazán, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves neki az, aki őt féli, és neki engedelmeskedik, aki őt féli. Igen, az Isten félelem nélkül nem lehetünk Isten tetszésére. Minden ember Isten teremtménye. És alapjába véve Isten minden embert szeret. De amikor az ember eltávolodik az Istentől, akkor az Isten aggódó, féltő szeretettel utána nyúl. Ha szépen nem, akkor keményen nyúl utána, mert nem akarja, hogy elveszem. Azt mondja az Úr, hát nem akarom a bűnös halálát, hanem megtérjen és éljen. És mégis találkozunk ilyen történetekkel, amit ebben az igében is Láthatunk, hogy egy embernek lejárt az ideje, és eljött az ítélet napja. Igen, ez így van. Mindannyiunknak így van. Pál apostol azt mondja, mindannyiunknak meg kell állnunk a Krisztus ítélő széke előtt. Ez félelmetes is, meg örömteli is. Hát most testvér, ha te hiszel az Úr Jézusba, ha te szereted őt, ha tudod, hogy meghalt érted, hát kinek az ítélő széke elé vont téged az Isten? Aki úgy szeretett téged, hogy az életét adta érted. Hát kárhozatra ítélne ő? Soha. Pál apostol mondja is, hát kicsoda ítél el? Hát kicsoda ítél kárhozatra? Aki meghalt, érted? Nem. De rettenetes dolog Jézus Krisztus nélkül maradni. Rettenetes dolog az Isten kegyelmét visszautasítani. Mondhatnám azt, bizonyos értelemben igaz, hogy nem az Isten ítél kárhozatra, hanem én magamat ítélhetem kárhozatra, amikor eltaszítom a kegyelmes kezét. Az ő kegyelmes keze Jézusban nyújt felénk. Ha ezt eltaszítom, akkor magamra vethetek, ha ítéletre kell mennem. Ezt bevezetésül mondtam, és Isten ítéletét kell megértenünk, mert itt valóban súlyos ítéletről van szó. És láthatjuk a Bibliában ezt gyakran, hogy Isten végül ítél. Akár Noé idejében, akár Lót idejében Sodomában, bizony láthattuk a nagyon keményen ítélő Istent, akiről majdnem azt mondhatjuk, hogy most irgalmatlan volt. Tudnélik, visszautasították az irgalmát, nem tehetett mást. És ebben a történetben én nagyon szeretem Dániel könyvét, azért szeretem, mert látom azt, hogy milyen csodálatosan működnek az Isten igazságai, amiket a Bibliában mi nagyon sokszor olvasunk, de talán nem rakjuk őket rendbe és sorba. Péter apostol azt mondja, hogy az ítélet először az Isten házán kezdődik, rajtunk. Mindig így tesz Isten. A jó apa is nem a szomszéd gyereket fenyíti meg, hanem a sajátját. Isten mindig először az ő népével kezdi. És itt van Izrael az ítélet alatt, a babiloni fogságban. A történet ebben az időben játszódik. Miért is ítélte el Isten az ő népét? Testvérek, ha elolvassuk Jeremiás könyvét, vagy akár Ézsaiást, vagy elolvassuk pláne Ezékiel könyvét, ahol láthatjuk azt a mérhetetlen bálványimádást, a teljes elfordulást az egy igaz Istentől, bár tulajdonképpen ők mentek a templomba is, meg imádták a baálokat is. Fölvitték az áldozatot a jeruzsálemi templomba is, meg az ég seregei előtt is leborultak. Aztán Ézsaiás így foglalja össze Isten üzenetét, elvetetted népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal. Tessék ebben a mondatban belegondolni. Mivel van tele? Keleti szokásokkal. Nem ezzel van tele a mi népünk is? Összekeverik vallásos emberek. Az akupunktúrát, a jogát, minden keleti dolgot behozunk, mert azt hisszük, hogy ez jó. Egyáltalán nem jó. Isten ítélet alatt van minden, ami a bálványokhoz tartozik. Minden, ami pogányság és sötétség, minden, ami az ördög oldalán van, az már ítélet alatt van. Testvérek, ez is egy nagyon fontos igazság. Már ítélet alatt van, hiszen azt olvassuk, hogy e világ fejedelme elítéltetett. Ami ő hozzá tartozik, az Isten ítélete alatt van. És akkor én menjek át arra az oldalra, ami az Isten ítélete alatt, akkor magamra vethetek. Ezt tette Izrael. Kemény ítéletet kaptak, nagyon kemény ítéletet. De ebből az ítéletből sokan megmenekültek. Isten megmondta, hogy mindenki azt kapja, aki megélte. Mert aki halálra méltó, az halálra megy, aki fegyverre méltó, fegyverre megy, aki pedig a elhurcoltatásra, fogságra méltó, az fogságba megy. 70 évig tartott ez a nyomorúság. 70 évig tartott a babiloni fogság, az ítélet Isten népe fölött. És hogy van ebből kiút Isten népének? Tessék megfigyelni, hogy milyen csodálatosan imádkozik Dániel. Ahogy bűnt vall a saját és népe nevében, azonosul. Ő mondhatta volna, én kérem, még gyerek voltam, engem nem érdekel, mit csináltak az őseim. Nem. Ő papi lelkületű ember volt. Ő azonosította magát, úgy, mint Jézus Krisztus is az ő népével. És azt olvassuk a Dániel 9. fejezetben, imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz. És vallást téve ezt mondtam, ó Uram, nagy és félelmetes Isten, aki megtartott szövetségedet és hűségedet azok iránt, akik szeretnek, és megtartják parancsolataidat. Ugye tetszik látni itt a különbség? Akik szeretnek, és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Hát így lehet oda menni Isten elé, Isten népének, bocsánatot kérve, és akkor megmenekült Isten népe az ítélet alól. És ha Isten népével ez történik, ha Isten népe fölött ítéletet tart az ő Ura, hát hogy ne tartana a világ felett ítéletet? Az Úr Jézus, mikor megy a kereszt felé, siratják az asszonyok, Jeruzsálem leányai. És akkor Jézus visszafordul, és azt mondja neki, ne engem sirassatok, hanem magatokat és fiaitokat. Mert ha a zöldelőfával ezt teszik, mi lesz a szárazfával? Az élettelennel. Ha az élővel ezt teszik, mi lesz az élettelennel? Majd visszatérek még erre, mert itt élhetjük meg igazán Isten szívének titkát. Ott, ami történt a Golgotán. Isten érdekes módon az ítéletet a babiloniakkal hajtja végre Júdeán. Valami rettenetes az ítélet, elfoglalják a várost, lerombolják, fölperzselik, és lerombolják a templomot is. Testvérek, a templomot is. Az Úr megüzente, ne bízzatok hamis ígéretekbe, hogy az Úr temploma van itt. Azért ne bízzanak, mert egyetlen út van a megtérés, abban lett volna megoldás. Az ítélet elől abban menekülhetett volna meg az ő népe. Most nem akarok visszatérni, hogy Józsiás által hogy felkínálta Isten a megtérést, nem tértek meg. Aztán jött az ítélet. Nebukadnezár király által, akiről itt olvastuk, hogy azt ölt meg, akit akart. Egy rettenetes zsarnok. És ez a király mégis kegyelmet nyer. Testvérek, Isten szolgája volt, mert tudjátok, hogy a bíróság szolgája a hóhér. Nebukadnezár a hóhér szolgálatát töltötte be. Az ítélet keze volt. Az ostor volt Isten kezében Nabukadnezár. De túllépték a mértéket. Jobban verték Izraelt, mint ahogy Isten ezt akarta volna, és ezért Babilonnak is bűnhődnie kellett. Aztán kezdődik a világ feletti ítélet ebben a történetben, de nagyon érdekes, és párhuzamot vonhatunk a két király között. Itt van Nabukadnezár, akiről azt mondhatnánk, nagyobb bűnös, mint ez a Belsaszár. Nagyobb bűnös, több vér tapad a kezéhez, mondhatnánk gonoszabb ember. Nabukadnezár megtalálja a kegyelmet, Belsaszár nem találja meg a kegyelmet. És ilyen párhuzamokat látunk a Bibliában. Ott van Kain és Ábel. Ott van Jákob és Ézsau. Dávid és Saul. Ha emberi, erkölcsi mérték, mérce alá állítjuk ezeket az embereket, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy egyik kutya, másik ebb. és az egyik mégis kegyelmet nyer, a másik ítéletet kap. Az egyikről azt mondja, Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Jaj nekünk, micsoda Isten ez? Hát miért gyűlöli Ézsaut? Na itt persze megint meg kell állni ennél a szónál, mert sajnos ez megint nem az eredeti szó. A Bibliában, a zsidó nyelvben ez a gyűlölni azt jelenti, hogy hátra tenni. A második vagy sokadik helyre tenni valakit, azt jelenti gyűlölni, hátra tenni. Tulajdonképpen ő maga tette magát hátra. És egyetlen, de nagyon döntő magatartás, amit Ézsaunál lehet látni, minek az nekem? Ugye tetszik ismerni ezt a cinikus magatartás? Na ez az, ami tökéletesen elvágja a kegyelem útját. A bűnösök egyformák, de hogy reagálnak az Isten igére? Mit érdekel az engem az ő áldása? Nem érdekel, mondta Ézsau. Erre Isten azt mondja, nem érdekel, akkor nem érdekel. És ezt a magatartást, ezt gyűlöli az Isten. Ezt a hátam mögé teszi. Nem szereti, mert hogy jön ehhez az ember? Hogy jön ehhez az ember? Hogy Isten fölkínálja neki az ő kegyelmes szeretetét, és azt mondja, minek az nekem. És milyen sokan mondják ezt, hogy minek az nekem? Nem kell. Hát tulajdonképpen Nebukadnecárral csodálatosan bánik az Isten. De nem csak vele, az egész néppel, a babiloni néppel, a pogányokkal. Tessék figyelni, hogy ott ez a Dániel. Ott van a másik három, Sidrák, Misák és Abednego. Csodák és csodák történnek Babilonban. Megláthatják, hogy kicsoda az igaz Isten. Nebukadnecár le is iratja, törvénybe adja, hogy ez az igazi Isten. Hát ez az Isten célja Babilonban. Ez az Isten célja. És amikor egy este a király, ez a hatalmas király, akinek Indiától egészen Egyiptomig tartott a birodalma, ez a király a palota tetején sétál, és azt mondja, ez az a nagy Babilon, amit én építettem. És abban a pillanatban lesújt rá az ítélet. Megőrül a király. És egy olyan ritka őrület fogja el, hogy állatnak hiszi magát. És ezt a hatalmas királyt kiviszik a mezőre, és olvassuk, hogy ott veri az eső, és füvet eszik, mint az ökör. Rettenetes ítélet. Rettenetes ítélet, és miért? Mert felfúvalkodott. Nem volt tisztelet Isten iránt. Nem, mikor felnézett és látta Babilont, nem az volt a szívében, Uram, ami Salamon király, mikor fiatal volt, azt mondta, Uram, hogy kormányozzam én ezt a nap népet? Vagy azt mondta Dávid, hát ki vagyok én, Uram, hogy ilyen magasra vittél és tettél engem? Ki vagyok én? Tehát nem ez volt a szívében, hanem az a gőg, az a mérhetetlen emberi gőg, én építettem ezt. És lesújtott rá az Isten ítélete. De azt olvassuk, amíg meg nem alázta magát az Isten előtt, de megalázta magát, és visszatétetett. Megtért ez a szörnyetek. Megtért. Igaz, Isten kegyelmes ítélete alatt. Mert van az Istennek kétféle ítélete. Van kegyelmes ítélete, amire én így mondanám, megítél az Isten, még nem elítél. Megítélni és elítélni, az két külön dolog. Nabukadnecát megítélte az Isten, ő pedig megértette, és megalázkodott az ő szívébe az Isten előtt. Testvérek, nincs az az ember, akinek nem kell Isten előtt megalázkodni. Hát kik vagyunk mi? Ezek a porszemek, hogy a világ teremtő Isten előtt nem akarunk fejet hajtani. Micsoda lélek ez? Testvérek, ez nem is emberi lélek. Itt a baj. És talán itt érthetjük meg igazán az ítélet titkát. Nem emberi lélek ez. Néha biztos a testvérek is átélik azt a döbbenetet, mikor egy-egy egész normálisnak tűnő fiatalember valami hihetetlen gonoszságot követel. És az ember nem érti, hogy egy ember hogy lehet ilyen gonosz, hogy lehet ilyen kegyetlen. Nem érti az ember, mikor látja a gázkamrákat, a szörnyűséget, hogy lehet egy ember ilyen. Ez már nem emberi, testvérek. Ez már nem emberi. Ez az ember ez az ember befogadott valakit. Befogadta a sátánt, vagy tudva, vagy tudatlanul. És ezért esik ítélet alá. Mert a Biblia azt mondja, hogy a poklot az Isten nem az embernek teremtette, vagy alkotta, hanem az ördögnek és az ő angyalainak. A pokol nem az embereknek szól, de oda kerülhetek, ha az ördögökkel egy nevezőre jutok. Ha az a gonoszsággal egy nevezőre jut az ember. És ehhez bizony, hogy így mondjam, mindannyiunknak megvan a lehetősége. Veszélyeztet bennünket, és ezért kell tartózkodni minden okkult dologtól. Minden olyasmitől, ami belevihet engem a sátán birodalmába. Itt azt látjuk, ugye, hogy két ember, két király, és az egyik megítéltetett, de megtér. A másik pedig valami furcsa módon, mintha nem ítélné meg az Isten, csak elítélné. De nem így van. Ha a testvérek figyelték a szöveget, akkor nagyon világos, hogy egyáltalán nem így van. Azt mondja neki Dániel, te tudtad. Ugye, tetszik is érteni ezt? Mi nem állhatunk oda Isten trónja elé majd, hogy hát Uram, tudatlanságomba tettem. Azt mondja neki Dániel, te tudtad. És ezért volt az ő helyzete rosszabb, mert már tudta. De te, Belsazár, aki fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat. Ez az ő fő bűne, és ez az ember bűne. A sátánnak is ez a bűne. Azt mondja a sátán, az Isten trónja fölé helyezem az én székemet. Ez az a bűn, amiről nincs visszaút. Ha Isten számomra nem Isten, hanem én vagyok az Isten, nem alázom meg magamat, a menny ura fölé helyezted magad. Mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból. Nagy ügy, mondaná a mai ember. Nagy ügy. Nagy ügy, mert szentségtörés. Ez az a bűn, amire azt mondja a Biblia, hogy szentségtörés. Ez nagy ügy. Nabukadnezár ugyan elhozta ezeket az edényeket, de nem mert belőle bort inni. Volt benne annyi, hogy így mondjam Isten félelem, hogy ezt nem merte megtenni. És igen, a sátán tudja az embert föllázítani oly mértékben, megmerem tenni a szentségtörést. Valami rettenetes dolog ez. De mi is tulajdonképpen ez a talán ma már ki is ment a szóhasználatból, sajnos az egyházi szóhasználatból is kiment. Pedig bibliai fogalom Pál apostol nagyon sokszor használja ezt a kifejezést. Azt mondja a zsidóknak, hogy te, aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy. Az új fordítás ezt úgy fordítja, hogy templomrabló. Tulajdonképpen mindegy. Templomrabló vagy szentségtörő? Elvettem azt, ami az Istené. Hozzányúltam a szent dolgokhoz. Profánul fölébe helyeztem magamat mindannak, ami az Istené. Az Antikrisztusról azt mondja a Tesszalonikai levélben az ige, hogy fölébe helyezi magát, és ellene mond mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletnek mondatik. Ez az Antikrisztus szelleme. Hogy ellene mond Istennek, fölébe helyezi magát. Ez a sátáni, démoni lelkület, ez az, amitől minden embernek iszonyatosan tartózkodnia kell. Ettől kell iszonyodnia. De mond Pál apostol szentségtörést olyan dolgokra is, amikor az ember nem is gondolná. Azt mondja Timóteusnak, távoztasd el a szentségtelen vénasszonyos meséket. Hát mik ezek? Hát, hogy megjelent Mária a kudva. Ez egy szentségtelen dolog, mert nem igaz. Nem igaz. Miért bolondítanám bele az embereket? És így tovább, szentségtelen mesék, amelyek az igét lejáratják. Szentségtörés. Úgy bánni a Bibliával, ahogy bánnak vele. az, szentségtörés. És nem félünk az Isten ítéletétől. Sokszor megdöbbent, hogy keresztény teológusok hogy mernek beszélni az Isten igéről. Világi emberek nem mernek úgy beszélni. Dávidról egy egyiptológus szó szerint, aki azt mondja, hogy én kérem, nem vagyok vallásos ember, mélységesen megbotránkozik az egyház teológusán. Aki azt mondja, kérem szépen, kár fáradtság, hogy bebizonyítsuk, hogy Ábrahám, vagy Dávid, vagy Salomon léteztek valaha is. Legenda, mitosz az egész. Mondja egy evangélikus teológus, egy dán teológus, és akkor ez az egyiptológus elszörnyed. És a könyvében újra és újra idézi, és azt mondja, na most mit mondana a professzor úr? Mikor Egyiptomba sorba találják meg azokat a dolgokat, amik tökéletesen visszaigazolják a Bibliát. A világ szégyeníti meg sokszor Isten népének a szentségtörőit. Milyen szomorú, ugye, hogy mert nem más a szentségtörés, mint hozzányúlni, profán célra használni azokat a szent dolgokat, amelyek Istenéi. Hát ezért ítéltetik el Belsazár, ezért nincs neki pádon, mert tudta. Itt azt mondja, Dániel tudta. És tessék megfigyelni a Bibliában, Isten soha senkit nem ítél el, mielőtt szólt volna neki. Mindenkinek szól. Mindenkit figyelmeztet. Sokan azt mondták nekem, hogy de hát kérem, azok a sodomaiak nem tudtak semmit. Hát nem igaz. Hát Ábrahám prédikál nekik. Ábrahám megmondja a sodomai királynak, tőled még egy cipő füzőt se fogadok el. Ott van a térségben Sálem király, aki a magasságos Isten papja. Szól nekik az Isten. Vagy Kánaán népének 500 évig hirdetteti az Isten, és akkor végül eljön az ítéletük. Tehát Isten mindig szól, mindig időben szól, mondja is a zsidóknak, időben küldtem a prófétákat. És akkor Jézus mit mond? Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat. És akik hozzád küldettek, elhallgattatták őket, hallani se akarták őket. És Jézus azt mondja, töltsétek be atyátok mértékét. Akik megölték a prófétákat, betöltötték. Tehát félelmetes dolog, így mondja a zsidó levél, az élő Isten kezébe esni. Igen, mert ő szent Isten. Őt nem sérthetem meg az ő szentségébe. Nem vehetem el a neki szentelt dolgokat. Mondhatta volna ez a Belsazár király, ugyan kérem, romokba áll az a templom. Soha nem építik föl többet. Miért ne ihatnék én ebből az aranyedényekből bort a vendégeimmel? Azért, mert azok az Istené voltak. Tessék elképzelni az úrvacsori kelyheket felhasználni részegeskedésre. Micsoda szentségtörés lenne. Mert ezt tették. Isten időnként megmutatja az ő ítéletét. Ezek hála legyen neki sokszor. Sokszor nem sújt le azokra, akikre le kellene sújtania. Csak példakép, hogy lássuk, hogy kiózanodjunk. Ugye ott volt ez a Nebukadnecár is. Isten lesújtott rá, hogy kiózanodjon. Mert ő tudja, hogy kivel lehet beszélni, kivel nem. Hát úgy látszik, ezzel a Belsazárral már nem lehetett beszélni. Ez túllépett egy határt. Túllépte azt a határt, ahonnan nincs visszaút, mint keresztelő János, lefejező Heródes. Jézus már nem szól hozzá egy szót se. Ez az ítélet. Nem szól hozzá egy szót se. Pilátushoz beszél, a főpaphoz is szól, de Heródeshez már egy szót sem szól. Ezt olvassuk az igébe. Mert ő akkor elítéltetett, amikor lefejezte keresztelő Jánost. Akkor ő tulajdonképpen elkövette azt a bűnt, ahonnan neki már nem volt visszaút. Isten őrizze meg bennünket ettől. Sokan riadoznak persze. Éppen a kegyesek, akiknek nagyon érzéken a lelkiismerete, még akkor is riadoznak, amikor tényleg nem volna okuk. Sokan jöttek már hozzám azzal, hogy hát én elkövettem a Szentlélek elleni bűnt, nekem már nincs bocsánat. testvér, nem így van. Akik elkövették, azokat ez már nem izgatja. Ha téged ez izgat, akkor biztos nem követted el. Mert azokat ez már nem izgatja. Belsazárt se izgatta. Nagy, gúnyosan kitünteti és bíborba öltözteti Dánielt, mint egy leereszkedő módon megveregeti a vállát. De hát rettenetes az a felirat. Rettenetes az a felirat, hogy megmérettél és könnyűnek találtattál. Ugye ez a három kifejezés, ez a három régi ősi kifejezés súlymértékeket jelent fokozatosan, tulajdonképpen azt akarja ezzel Isten kifejezni, hogy egyre könnyebb lettél. Egyre könnyebb lettél. Tehát ne hagyd magad, testvérem, gyötörtetni az ördögtől, hogy te neked már nincs bocsánat. Mert mondom, akit ez nyugtalanít, annak biztos, hogy van bocsánat. Mert ezeket a cínikusokat nem nyugtalanítja. Ez a szomorú. Bár láttam már olyan embereket, akik cínikusok voltak, de kegyelmet kaptak. De volt, testvérek, egy-két olyan eset a gyülekezetünkben, amit még soha nem mertem elmondani. Nem mertem elmondani. Mert rettenetes volt. Rettenetes volt, különösen nekem. Mert én mindent tudtam. Én hiába könyörögtem egy asszonynak, éveken köröztül, aki azt állította, hogy megtért, hogy tegye le azokat az okult bűneit, mindig kinevetett. És botrány után csinált a gyülekezetbe. És egyszer csak eltűnt ez az asszony. Azóta sincs meg. Eltűnt. Megölték. Aztán senki se kereste. Rettenetes dolgok vannak. És az emberek nem veszik észre, hogy lehet egy darabig Istennek ellenállni, de nem egy ilyen esetben, mikor azt mondta, hogy megtért. És minden vasárnap ott van, minden bibliaórán ott van, de ő ragaszkodik ahhoz, az ördögi dolgokhoz, mert ahhoz ő ragaszkodik. Hát, de testvérek, hát ha egyszer Isten igéje azt mondja, hogy életveszélyes, amit csinálsz, hát akkor tedd le. Hát ne sétálj aláaknázott területen, hanem tedd le, szabadulj meg tőle, minél előtt. Tehát vannak bizony néha ilyen egyéni drámák és tragédiák, és én bennem az van, és azt látom tapasztalatok alapján, hogy tulajdonképpen Istennek az ítélete nem úgy zajlik, hogy ő lesújt, hanem úgy, hogy kiszolgáltat. Elenged. Jaj annak, akit az Isten elenged. Jaj annak, akit az Isten kiszolgáltat. A bűneinek, ugye, hogy a Róma levélben olvassuk, hogy akik nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák emlékezetükbe. Akik ugyan megismerték a teremtésből, de nem tisztelték Istenként. Azokat az Isten kiszolgáltatta. A saját vágyaiknak, kívánságaiknak, és olyan dolgokba keverednek. Az ördög olyan dolgokba viszi őket, tulajdonképpen az ördög hajtja végre rajtuk az ítéletet. És ezek olyan nyilvánvaló dolgok a Bibliában, olyan nyilvánvalók, csak az ördög próbálja elrejteni még a hívők elől is. Ja, ezzel ne foglalkozz. Ugyan már játék az egész. Nem játék. Halálos játék. Halálos játék. Mint gyerekkorunkban háborús gyerek voltam, rettenetes volt, hogy a gyerekek játszottak kézigránátokkal, bombákkal, aztán szörnyű dolgok történtek, fölrobbantak, az életüket vesztették, nem lehet játszani halálos dolgokkal. Itt ez a Belsazár is olyan dolgokkal játszott, átlépett egy olyan határt, hogy könnyűnek találtatott. És aztán azonnal végrehajtja tulajdonképpen a Méd-Perzsa hadsereg az ítéletet, elfoglalja Babilont, és megölik a királyt. Olyan rettenetes látni ezt az elvettetést, ezt a lehetőség ott volt. Hát most tessék elképzelni, ott van a közelébe egy Dániel. Ott van a közelébe egy Dániel. Ugyan ő félreteszi politikailag Dánielt, mert nyilván nem volt ő neki rá, egy ilyen becsületes emberre nem volt szüksége. Nagyon sokszor a politikusok éppen a becsületeseket teszik el az útból, mert kerékkötők. Hát csak kerékkötők, nem? Tehát egyszerűen ott volt, és csak akkor hivatják, mikor már ott az ítélet. Hát miért akkor kell kapkodni? Miért akkor kell hívni a prófétát, hogy fejtse meg az írást, mikor már ott a baj? Ugye milyenek az emberek, milyenek tudunk mi lenni, és ma sincs másképp. De azért egy kicsit most jobb helyzetünk van, és hadd mondjam el a testvéreknek most, amit mondtam, hogy azzal szeretném befejezni, hogy Jézus megy a Golgotára. És sokszor mi ezt olyan szörnyű történetként, de egy kicsit lekezelve, már megnyúlva, százezerszer hallottuk, már nem jelenti nekünk igazán azt, ami valójában ott történt. És nem is biztos, hogy belegondolunk, hogy mi is történt ott. Hát mondja Jézus ezeknek a jeruzsálemi asszonyoknak, ha ez történik a zöldelőfával, de mi történt? Ítélet, testvérek. Az Isten ítéletet tartott. Két nagy ítéletnap várt az emberiségre. Az egyik már megtörtént, a Golgotán. A másik pedig majd az idők végén fog megtörténni, a nagy ítéletnapkor. Igen, Isten az emberiség fölött tartott ítéletet. A Bibliában olvassuk, hogy amikor eljön a Mesiás, az utolsó időkben fog eljönni. Na de hát azóta már 2000 év eltelt. Hol voltak itt az utolsó idők? Igen, az utolsó idők voltak. Akkor értjük meg, amikor a Jelenések könyvébe olvassuk, hogy a bárány oda vezetik az Isten trónjához, az Isten kezén egy 7 pecsétes tekercs, és senki nem méltó, hogy föltörje a pecsétet. Testvérek, a jövő van az Isten kezén. És ha Jézus nem halt volna meg, senki nem lett volna méltó, hogy feltörje a tekercset, vége. Az emberiségnek vége lett volna. Gondoljatok Sodomára. Ábrahám imádkozik az Istenhez. Könyörög Sodomáért. Ezt kell tennünk, könyörögni. Ezért a nyomorult világért, hogy Uram, még adj kegyelmi időt. Nem olyan értelemben a világért, nem könyöröghetünk olyan értelemben, hogy ments meg Uram a világot, hanem szabadíts ki a világból azokat, akiket még kiszabadíthatsz. Tehát ott van Sodoma, Ábrahám alkudozik az Istennel. Uram, ugye ha 50, ha 45, ha 35, és így tovább, egész 10-ig lealkudja. Ugye ha 10-ig azot találsz, nem pusztítod el a várost, a 10-ig azért, ugye nem? Nem, mondja az Úr. És nincs 10-ig az? De most van. Azt mondja a Biblia, nincsen igaz ember egy se. Hát akkor miért nem pusztult el a világ? Mert Jézus Krisztus meghalt, mert az Isten azért az egyért, nem a tízért, az egy igazért folytatta, engedte folytatódni a történelmet. És próbáljuk ezt megérteni, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozata nem lett volna, mi nem lennénk. Mi meg se születtünk volna. Vége lett volna ennek a világnak. Ott a világ ítéltetett el és a sátán. Ez egy kozmikus méretű ítélet volt ott. És aki ezt magára veszi, ezt az ítéletet, úgy, mint ahogy itt Dániel az imádságában mondja, hogy neked, Uram, igazad van, még ma is. Igen, igazad van, Uram, hogy ítélsz. Nem is bízok semmi másban. Csak abban a drága kegyelemben. Csak abban bízok, hogy azért az egyet megkönyörülsz rajtam. És akkor ott áll a megszámlálhatatlan sokaság a trón előtt, akik megfehérítették a ruhájukat a bárány vérébe. Igen, ezért folytatódott a történelem, és ez a nagy ítélet, amit tartott az Isten az emberiség felett. Ugye értitek, és most vagy odaállok a Golgota alá, ahol már az isteni ítélet végrehajtatott, és akkor megszabadulok, vagy azt mondom, hogy Uram, van nekem igazságom, megállok én ott előtted is. A Ugye? Olyan nagyon-nagyon szomorú dolog, mikor egy ember így gondolkodik. És félelmetes dolog, mert ez kevésség. Ez a megalázkodás. És azt látom, hogy olyan sokan elkövetik ezt a belsazári szentségtörést. Olyan sokan. Olyan gyalázatosan beszélnek Istenről, úgy káromolják. A szent dolgokat semmibe veszik és lábbal tapossák. Olyanok, akik tudhatnák. Te tudtad. Mert ugye nem csak mi tudjuk, akik itt ülünk, testvérek. Ennek az országnak, a lakosságának 86%-a megvan keresztelve. Megvan keresztelve. Jézus Krisztus nevére. Belegondoltunk mi már ebbe? Emlékszem, mikor katona voltam, karácsony szent estén ott kellett lennünk. Délután a 20 éves magyar fiúk elkezdték a karácsonyt ünnepelni. Testvérek, az borzalom volt. Az borzalom volt. Gúny tűztek az egészből. Rettenetes. Senki nem kényszerítette őket. Én már azt se tudtam, hogy most mit csináljak, hova menjek. És egyszer csak megjelent az ajtóba egy tiszt, és azt mondta, önként jelentkezőket kér, hogy a tiszteknek kihordjuk a szenet a vagonokból, teherautóval. Inkább elmentem szenteste vagont kirakni, mint hogy azt halljam, hogy ünnepli a mi magyar 20 éves fiatalságunk a karácsonyt. Rettenetes volt. Hát akkor most mire számíthatunk? Nem? Egyáltalán nem féljük az Istent. És akkor az ember elmegy egy portál előtt, úgy káromolják az Istent, hát csak Jézusért nem szakad rájuk az ég. De egyszer rájuk szakad. És ezt komolyan kell venni, testvérek, hogy bizony ne legyünk szentségtörők, ne legyünk olyanok, akik Isten fölé helyezzük magunkat, hanem alázkodjunk meg. És akkor Isten a legnagyobb szeretettel fordul feléd. És ezért ment a fiú a Golgotára. Ezért ment Krisztus a Golgotára, hogy ne kelljen elítélnie. Ugye, azért mégis tudom, és most komolyan, de sokszor úgy vagyok vele, hogy bárcsak maradna közöttünk. Mégis tudom, hogy az Isten kegyelmes ezekhez a szerencsétlenekhez, akik úgy káromolják őt, mert valahol mégiscsak tudatlanságukba teszik. Mert nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy ilyen emberek megtérhettek. Ó, hányan. Hányan megtérhettek. Olyan emberek, akik Isten ellenségei voltak, és megtérhettek. De hát ki tudja, ha benne maradok ebbe a lelkületbe, és testvérek, nekünk harcolni kéne ezekért a szerencsétlenekért, akik valamit nem tudnak. Mert nem tanították meg őket az Isten félelemre. Nem tudnak valamit. Hát neked kéne mondani, nekem kellene mondani. Hát ahol tehetem, mondom is. Hát nem féled az Istent. Hát igen, nem féljük ezt a hatalmas Istent. És most tényleg az utolsó, amit szeretnék mondani, mert mit is jelent ez az Isten félelem? Nem rettegést. Testvérek, nem rettegést jelent. Hanem az igazi Isten félelem azt jelenti, Uram, én úgy szeretlek, nem szeretnélek megbántani. Nem szeretnélek megbántani. Igen, ez az igazi Isten félelem. Nem tudom, ugye voltatok már így, hogy akit úgy nagyon szerettetek, az édesanyjátokat, ha megbántottatok, ugye emlékeztek, hogy fáj? Vagy megbántottad a párodat, hogy fáj? Vagy a gyermekedet, vagy a szülődet, ugye hogy fáj? Mert szeretem, és megbántottam. Hát ez az Isten félelem legyen bennünk, hogy Uram, meg ne bántsalak téged. Valami szentségtelenséggel, valami szentségtöréssel, valami tisztátalannal, amivel a te szent voltodat megbánthatnám. És olyan jó, hogyha ezt komolyan vesszük, olyan jó, hogyha ezt tovább visszük, és felelősek vagyunk, és ne legyincsünk, mert Isten számon kéri a szomszédjainkat, számon kéri a családtagjainkat. Ugye milyen érdekes, hogy Belsazárnak mondja Dániel, merte mondani, te tudtad. Mert ő hirdette. Mert ő hirdette, mondhatta, hogy te tudtad. És milyen jó, hogyha mondhatjuk, továbbadhatjuk. Boldogok lesztek, ha továbbadjátok. Boldogok lesztek a könyörögtök ezekért, a családtagokért, ezekért a szomszédokért, a népünkért. Isten egyszer azt mondta, nagyon féltem Izraelt, nagyon féltem. Én is sokszor úgy szorongok a népünkért. Én nagyon féltem ezt a népet. Nagyon rossz úton járunk. Európa is. De most ez a nép igazán a mi felelősségünk. Könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, bocsásd meg, amikor mi is olyan könnyedén, olyan felületesen viselkedünk veled szembe. Igazán nem úgy tisztelünk, mintha te lennél a világteremtő Isten. Sokkal inkább megalázkodunk emberek előtt, mint előtted. Bocsásd meg ezt nekünk. De te látod a te népedet, Uram, hogy mi mégis szeretünk téged. És olyan jó, hogy ezt tudod, Uram. És olyan jó, hogy a te népedet szereteteddel és nem ítéleteddel veszed körül. Olyan jó, hogy átélhetjük ezt a kegyelmet. Olyan jó megtapasztalni, Uram, hogy még 70-szer, 7-szer is megbocsátasz. Hogy a te kegyelmed áradása egész életünkön át tart. Köszönjük, Uram, hogy ebből a kegyelemből élhetünk. Köszönjük az Úr Jézust, aki áldozatával megszerezte számunkra a te bocsánatodat. És könyörgünk, Uram, rokonainkért, barátainkért, ismerőseinkért, könyörgünk a mi népünkért, Uram. Hadd könyörgünk, Uram, azokért, akik nem ismernek téged, akik oly könnyen káromlásba veszik szájukra te nevedet, bárcsak megismerhetnének, és ne az ítélet napján, hanem akkor, amikor még van idejük megtérni. És ez a mi küldetésünk, Uram, tudom, ez a mi feladatunk, hogy harcoljunk előtted, könyörgünk értük személy szerint. Uram, bocsáss meg, hogy ezt én is sokszor elmulasztottam, de te nem hagytad, hanem a te szereteted szorongatta a szívemet, hogy menjek, vigyem az evangéliumot, szóljak. Uram, te tudod testvéreim szívét is szorongatni, a te szereteted vihet bennünket ezen az úton. Könyörülj rajtunk. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadon is meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívüket és gondolataikat a Krisztus Jézusban. Amen.